Efézusbeliekhez írt levelének 3. fejezetéből a fejezet 8. versét. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, a református homiletika, vagyis igehirdetés szabályait követve kezdhetnénk azzal ezt a prédikációt és az igének a megértés sorozatát, hogy például felelevenítenénk, hol van Efézus, ahova Pál írta a levelet, miféle keresztjének éltek ott Efézusban, miért kaptak egy papirusz tekercsre lejegyzett gondolatsort. Illene, főleg nekünk lelkészeknek, utána járni annak is, hogy a legnagyobb bibliai gondolkodók, teológusok hogyan értelmezték ezeket az írásokat, ezt a levelet, legfőképpen a reformátorok mit írtak róla, hogyan adták tovább. Napokkal ezelőtt végig gondoltam ezeket az intelmeket, a református igehirdetésnek úgymond a szabályait. Előttem lebegtek kedves és szigorú, közvetlen vagy merev következetlenséggel és közvetlenséget nélkülöző tanároim, professzoraimnak az arcai. Ott voltak előttem a vizsgakövetelmények, lelkésztársaimnak a véleményei, gyakorlatai, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásai, aztán csöndben lettem, elcsöndesedtem. Újra meg újra végig imádkoztam, végig gondoltam azt, amit az előbb fiatal barátom felolvasott, és arra kaptam indítatást Isten szent lelkétől, hogy ez alkalommal ne foglalkozzak én semmi mással, és senki mással, csak azzal, amit a hosszú csend után a Szentlélek Isten megértetett velem ebből a levél részletből, az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetéből. Mire jutottam? Arra, hogy Isten jó indulatú volt az apostolhoz. Ezt jelenti az, hogy nekem adatott az a kegyelem. A kegyelem, úgy van görögül, hogy charis, azt jelenti, hogy jó indulat. Mire kellett ez a jó indulat? Mire kellett az Isten jó indulata? Arra, hogy, ahogyan megírja Pál apostol, a pogányoknak hirdessem Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Pál apostol óta ki tudnám megmondani, hogy hányan részesültek már ebben a kegyelemben. Isten hány százezer és hány millió emberhez fordult oda jó indulattal. Azzal a jó indulattal, azzal a megelőlegezett bizalommal, hogy hirdesse a pogányoknak Jézus Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Tudjátok, mi a legszebb jele annak, hogy Isten jó indulatú irántunk, irántad? Az, hogy itt vagy. Isten jó indulata az, hogy itt lehetsz ma a templomban. Itt vagy többek közt azért, hogy mint egy szivacs fölszívd magadba Isten jó hírét, amit most éppen neked szán, és amivel most különösképpen éppen téged vesz célba. Az az Isten, akivel találkozód van ma délelőtt, most az az Isten számít rád. Ezért vagy itt az ő jó indulatából a templomban. És arra bújtogat, engedjétek meg ezt a szót, hogy keresd fel a pogányokat. Kik a pogányok? Az Istent nem ismerők, emberek, bárki. Mit kell velük csinálni? Beszélni kell hozzájuk, El kell nekik mondani a jó hírt. Mi az a jó hír? Jézus Krisztus számlálhatatlan, mérhetetlen gazdagsága. És abból a gazdagságból annyi, amennyit már megkaptál, hány éve is hallgatod? Hány éve olvasod őt? Azt a gazdagságot, amennyit neked kell most tovább osztanod. Meg fogja mutatni, hogy mikor, meg fogja mutatni, hogy kinek. Egészen biztosan érezni fogod, ahogyan érezted eddig is. Mi ez a gazdagság? A három kiemelt nap kapcsán egy mögöttünk áll, kettő előttünk van, október 23-a, október 31-e a reformáció napja, és mindjárt azután november 1-e a halottak napja, vagy a minden szentek napja. Az emberek nagyon sok minden felől gondolkodnak szegényesen. Ezért is szükségünk van Krisztus gazdagságára. Szegényesen gondolkodnak, mert egyoldalúan látják a dolgokat. Kicsit vagy nagyon megvezetetten, vagy vezetés nélkül. Nem tudom, melyik a jobb, melyik a rosszabb. Megvezetve lenni, vagy vezetés nélkül lenni. Az elméjükben és indulataikban egyszerű embereket azok vezetik, akik nem képesek mindent megmagyarázni. Azok vezetik őket, akik különös módon boldogok, mert fogalmuk sincsen arról, hogy semmit sem lehet teljesen megérteni ezen a világon. Nem tudjuk mindennek kikutatni az okát, annak hatását és az abból következő dolgoknak a mértékét, az erejének a mértékét. Ők, a másokat vezetni szeretők ezt nem tudják, de másokkal elhitetik, hogy nem is olyan fontos, hogy a dolgok végére járjanak. Nem kell gondolkodni, majd ők megteszik helyettük. Higgyétek el, mind a három jeles napra vonatkozik. Október 23-ra, október 31-re és november 1-re is. Pál apostol nem vezetett meg senkit. Afelől kívánta meggyőzni az efézusiakat, hogy mindegyikőjüknek magának kell megállapítania azt, hogy milyen viszonyban van Istennel. Ezt nekik senki nem mondja meg. És kedves testvérek, nektek se mondja meg ezt senki. Az ige hirdetésnek, a lelkész mondani valójának a mértékét is az szerint szabjátok meg, érvényes-e rátok vagy nem, hogy ismerve az igét, akár mennyit belőle, de az biztosan, mondjátok meg, hogy megállja a helyét azon a mércén, amit Jézus állított elétek. Pál apostol dolga annyi volt, hogy elmondja, mit lépett Isten az ember felé. Krisztust adta. Önmagát helyezte magzati formába. Maga az Isten. A Szentlélek segítségével egy fiatal zsidó lány méhében kezdte meg a 9 hónapos fejlődését, hogy emberré legyen. Emberré született. Nőtt, játszott, tanult, biztos volt beteg is, és aztán dolgozott 30 éven keresztül. Élete utolsó tizedében pedig kiontotta magából, ontotta magából azt a gazdagságot, amit mi ilyen egyszerű szavakkal szoktunk kifejezni, hogy tanított. Kiöntött mindent. Mindent, ami isteni volt benne, mindent, amit az embernek tudnia kell. És ennek során előre megmondott valami ijesztő dolgot. Előre megmondta azt, hogy őt ki fogják végezni. És ráadásul hozzátette, hogy azért jött, hogy kivégezzék. Isten ítélet végrehajtását kénytelen és készül örömmel elviselni. Nem a polgári és nem a büntetőjogi szerinti bűnösként, hanem teljesen ártatlanul. Viszont mindazokat a bűnöket, amiket az ember valaha elkövetette világon, és fog még az én élete után is, vagyis az én bűneimet. És a te bűneidet, azokat magára kéri. Tegyük oda, öntsük rá. Hadd halljon meg azokért is. Mert hogy az Atyaisten a legkedvésebb teremtményeivel kapcsolatban följegyezte és jegyzi azt, hogy mit követtünk el. És amikor mi elmondjuk, Jézust azért végezték ki, Uram, és kérlek, hogy bocsáss meg, abban a pillanatban kihúzza a listáról. Az a vétek, az, amit megvallottál az Úrnak, az többé nem terhel. Miattunk kérte Jézus Krisztus a kivégzést, azért, hogy mi életben maradhassunk. Nem itt, nem ezen a földön, ez az egyik gondolata az ő gazdagságának. Ne ebben a távlatokban gondolkodjunk. Akkor mindenkinél keserűbbek, nyomorultabbak leszünk. Nem erre az életre gondol, ebben lehet megszerezni ezt a hitet, ezt a gazdagságot, de nem erről a földi életről van szó. Ennél egy sokkal jobb helyet készít nekünk, az újra teremtett, légköri, testi, szellemi, lelki szennyezettség nélküli világban. Az idő nélküli, de mégis majd meglátjuk, történésekkel teli világban, létezésben. Nos, Pál megírta, elmondta a pogányoknak mindazt a gazdagságot, aminek ez a lényege, ez az eszenciája. Az örök élet. Az ismert, a megtapasztalt, az átélt nyűgök, bajok, fájdalmak, szenvedések, könnyek, sírások nélküli időtlen boldogság. Ez a Krisztus gazdagsága. Ez a Krisztus gazdagsága. És Pál ezt meghirdette, az Isten jó hírét, evangéliumát. Nem Pál apostolnak a levelei alapozták meg az egyházat, hanem Krisztusnak a gazdagsága. Hogyha te, kedves testvérem, csak arra vagy büszke, legyél rá büszke, de hogy templomba járó ember vagy, konfirmáltál, református vagy, szereted az Istent, olvasod a Bibliát, imádkozol, ez még nem elég ehhez az élethez. Az Isten gazdagsága szerint annak birtokában kell élned, és nézned, látnod ezt a világot. Mondom még egyszer, nem Pál levelei alapozták meg az egyházat, hanem Krisztusnak a gazdagsága. Istennek eladósodott lelkeket megváltó, kiváltó gazdagsága. Halálból minket, téged kiváltó gazdagsága. Na és miért bízza ránk is Isten ennek a hirdetését? Éppen azért, amiért rábízta Pál apostolra. Aki talán először fogalmazta meg azt a felismerést, hogy a pogányok azok örökös társaink. A pogányok azok, akik nem ismerik Isten. Nem kell messzire látni, hogy biztos az ázsiaiak, meg ezek, meg azok a pogányok. Nem. Pogány ember az, aki nem ismeri Istent. Én pogány voltam sokáig, te is az voltál. Egy darabig. Te tudod, hogy meddig. De a pogányok örökös társaink, senkit, de senkit nem lehet kiabrudalni, kizárni, kiutálni, kihagyni az örökségből, Isten örökségéből. Isten az egész embervilágra hagyta Jézusban az örömhírt, Krisztus gazdagságát, az itteni biológiai halálunk után kezdődő életnek a lehetőségét. Ez az evangélium, Isten hirdetése, jó híre, legjobb híre, a világ legjobb híre. A világ egyetlen tiszta, folt nélküli, magyarázatokra nem szoruló, kiegészítések nélküli, el nem múló jó híre. És aki ebből a hírből, Krisztus gazdagságának a tudatával, hitével figyeli a többi hírt, az időszakos, idéglenes híreket, legyenek azok a család hírei, most ugye majd össze fognak jönni a családok, remélhetőleg a minden szentek miatt, akár a temetőkben is, akár az asztaloknál is egyre több családtaggal találkozhatunk, de legyenek az tőlük kapott hírek is a magánélet hírei, vagy a közösségeknek a hírei, vagy a világra vonatkozó hírek, aki bírja Krisztus gazdagságát és látását, az másképpen fogja látni a kis híreket. Következésképpen mások lesznek a következtetések. Ezt hallottam a családban róla és róla. Ezt hallottam ebben a közösségben arról és arról. Ezt hallottam a világban erről és arról. Na és Jézus mit szól hozzá? Mert megmagyarázzák nekem, hogy mit kellene értenem ez alatt, de nem érdekel, Jézus mit szól hozzá. Aki bír ezzel a gazdagsággal, az másként foglalkozik a hírekkel. Más helyre illeszti bele az életében. Krisztus gazdagságához illeszti oda, és értéküket annak mértéke szerint kezeli. Semmiképpen sem engedi meg azt, hogy a magánélete, a közösségeknek az élete, vagy a világnak a helyzete határozzák meg az Istenhez való viszonyát. Ezt a kettőt soha nem szabad felcserélni. Az Istenhez való viszonyom határozza meg a híreknek a felmérését. Kész vagy-e rá? Kész vagy-e arra, hogy Krisztus gazdagságának ismeretében élj, és annak értékét továbbítsd a pogányoknak, a pogányok felé? Kik ezek a pogányok? Mindazok, akik nem felülről Krisztus gazdagságának emelkedőjére föllépve tekintenek a világra és magukra, hanem azon a szinten maradnak, ahol, hogy nevezzük ezt szépen, ahol jól érzik magukat. Langyos is, ott is vannak azok, akik egyetértenek velünk, nem kell már ide semmi más. Azon a szinten vannak, ahol a velük egy hullámhosszan lévők helyeselnek és bólogatnak, vagy akikkel velük egy hullámhosszon nincsenek, de vitatkoznak és gyűlölködnek velük együtt. Kedves testvérek, szünnapok után és szünnapok előtt vagyunk a templomban. A múlt hét elején a nemzeti ünnep foglalkoztatta a fele barátainkat, hogyha nem foglalkoztatta, akkor foglalkoztatták őket, minket. Mi, protestánsok, a reformáció ünnepére készülünk, október 31-ére. Október 31-ét követi a Mindenszentek vagy a Halottak napja. Eligazodsz-e Krisztus látásával, Krisztus gazdagságával az ünnepeknek a területén? Eligazítod-e azokat, akik október 23, október 31 és november 1-e felől érdeklődnek, vajon te, a templomba járó ember, vajon hogyan gondolkodsz bármelyik ünnep felől is? Krisztus gazdagsága felől látod-e a 62 évvel ezelőtti magyar forradalmat? Hagyod-e, hogy Krisztus láttassa meg veled azt, ami jó volt belőle, amit nem szabad elfelejteni, de azt is, aminek nem lett volna szabad megtörténnie? Engeded-e, hogy Jézus Krisztus határozza meg a világnézetedet, és ne azok, akik bármit mondasz, egyetértenek veled? Elhiszed-e Jézusnak, hogy a tragédiák okát nem a külső körülményekben kell keresni, mi történt akkor és hogyan befolyásolták ezek a dolgok, a többi és reál következő dolgokat, nem itt kell keresni a hibákat, hanem a megromlott emberi természetben. Jézus azt mondja, ott kezdjünk el kereskélni. És a megromlott emberi természet meggyógyítását egyetlen egy fegyver sem fogja elvégezni helyettünk. Hogyan gondolunk az ünnepre? Fejet hajtunk a hősök előtt, és gondolkodunk Jézus gazdagságával. A másik, október 31-e, reformáció. Fogsz-e úgy beszélni róla, mint aki Krisztus gazdagságával és Krisztus felelősségével, tudván Krisztus vigyázó tekintetét magán, úgy fog szólni? Meg tudod-e tanítani, hogy mit jelent a reformáció, és mit nem szabad, hogy azzá váljon a reformáció. Nyáron, amikor nyugodtan olvasgathattam a szabadságom alatt, olvastam valakiről, aki megtanulta, mi a reformáció, és megtanította. Néhány szóban foglalta össze, érettségije után 16 évvel meghívták egykori iskolájába azért, hogy olvasson fel a saját műveiből oktatók és a tanárok előtt. Ezt mondta a kálvinista tanár, és gondoljatok magatokra, mint akiket Krisztus hív, hogy tanítsátok meg, mi a reformáció. A kálvinista tanár ezerszer tanár, ha az, mert a kálvinista tanár egyenes unokája a legnagyobb forradalomnak, a protestantizmusnak, mert a francia forradalom ennek csak gyarló gyermeke. És úgy gondolom, írja, hogy a magyar református tanárok nem felejtik el, hogy ők a forradalom fiai, mármint a reformáció forradalmának fiai, és nem fognak bután átlépni a vallás erkölcs és az áll hazafiasság érseki palotájába. 1912. május 29-én így beszélt a református templom, református kollégiumban Zilahon Ady Endre. A reformáció nem ereszkedik le a vallás erkölcs és az áll hazafiasságnak a pocsolyájába. Krisztus gazdagságát nem váltja fel apró pénzre. Sokan, nagyon sokan próbálták már kijátszani a saját kis kártyapartijukon a reformációnak a kártyáját. Mélységes tisztelet és mélységes hála azoknak az uraknak és azoknak a papoknak, akik nem a saját idejüknek, hanem Isten történelmi idejének a felismerését látták, átélték. Tudták, hogy a reformáció évtizedei arra voltak. Isten áldja meg azokat a hatalmasokat, akik bárhol ezen a földön, a világon, a nagy játszmák során ma sem a saját lapjaikként kezelik a reformációt, hanem az államtól független egyház Krisztusban kapott folytonos lehetőségeként. Forradalom, reformáció, és végül a szolgálati tanításnak a harmadik területe, a halottak napja. A legérzékenyebb terület. Sérthetetlen emlékek, megváltoztathatatlannak tűnő szokások. Átjárja-e a temetőt, átjárja-e a sírokat Krisztusnak a gazdagsága? Amikor leteszed azt a virágszálat, felveszed-e, megerősíted-e szeretteiddel kapcsolatban a tisztánlátásnak az örömét? Megelégszel-e Isten kegyelmével, jó indulatával, amit jó akarata szerint velünk, rajtunk is gyakorolt, és azokon is, akiknek életében talán az utolsó percében jelentette ki a döntés lehetőségét? Lehet dönteni még most is mellettem. Hogyha elfogadod Istennek a jó indulatát, akkor nincs többre szükséged annál a sírnál. Akkor hálát adsz Istennek, és hálát adsz értük, akik már nincsenek közöttünk, hálát adsz azokért a javakért, lelki kincsekért, amiket éppen rajtuk keresztül közvetített és kézbesített neked a mindenható Isten. Hát kedves tanártársaim, szolgatársaim, mindnyájan azok vagytok. Olvassuk újra meg újra Krisztus kincses bányájának az írott változatát. Idézzük az emlékezetünkbe, és foglaljuk össze azt, amit tőle, nem mástól, mert az a legtisztább, amit tőle tudunk. Aztán induljunk el, mert várnak ránk mindazok, akik valahol a bensejükben érzik, de még csak sejtik egy picit, vagy nem is sejtik, hogy mire van szükségük. A Szentlélek Isten adjon nekünk okos, egyszerű, hozzávezető válaszokat a szánkba. Így legyen. Amen. Válaszoljuk Isten megszólítására a 397-es számú dicséretünk harmadik versének éneklésével. 397-es számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Mondd minden népnek, elveszett juháért, mit tett a pásztor.